Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária. Aubermann Miklós, Fráter György, Alvincen, 1551 novella részlet. Másnap reggel nagy zaj verte föl újra a város lakosságát. Hintódübörgés, kocsizörej fölkeltette már kora hajnalban az emberek kíváncsiságát mindenfelé. Pedig nem történt semmi föltűnőbb eset. Fráter György testőreinek nagy része elhagyta a kastélyt, hogy Gyulafehérvárott urokat megelőzzék. Boris arcán az átvirrasztott éj, a sok tépelődés és gond látható nyomokat hagyott maga után. Midőn este ismét az ablakhoz ült, és fejét tenyerébe hajtá, hogy sorsa fölött gondolkozzék, addig is, míg társa nem akad, a várva várt helyett a hivatlan álom kereste föl csöndes magányában, és ólomszárnyaival ránehezedett mindkét szemére. Álma borzasztó lehetett, mert a gyilkos szó nem egyszer fordult meg ajkán. Még mielőtt szürkülni kezdett, kétségbe esett lárma terjedt szét a kastélytájáról. Lódobogás és kocsizörej csak azért nem riasztotta föl az embereket, mert az utóbbi napokban hozzászokhattak már. De fölriasztotta Borist, kinek rémes álomképeihez nem kellett nagy zaj, hogy azonnal fölébredjen, és hogy a kellemetlen álom rossz benyomásait a valósággal eltüntesse. A hajnal bíbor szegélye már jelentkezett a láthatár szélén. Boris nem feküdt le, hanem föl és alá járkált, hogy nyugalmát minél előbb visszanyerje. A távoli zaj azonban nem némult el, sőt, erősbödött. Néha egy-egy rémkiáltás, velőtrázó hangjai is elvegyültek, úgy, hogy Boris az álom és valóság közt nem nagy különbséget talált. Hát ha meg éppen valóság az, amit álmodott. Jézus Mária, hangzott Boris fülében, amint a zaj fokról fokra nagyobbodott. Szíve erősebben dobbant, midőn egy lovas közeledését vevé észre, ki sebes vágtatva Boris székháza felé tartott, s oly hirtelen megállt. A következő pillanatban már halk hangon ezt suttogta neki, miután észrevette Boris alakját hálószobájában egyedül. Boris, hát most akarsz-e jönni? Most már jönnöd kell, nem szabad itt maradnunk. Te vagy az, Antal, volt rövid szünet után a megzavart lány felelete. Miért vagy olyan izgatott, s miért jössz ilyen későn, vagy inkább ilyen korán, hiszen már hajnalodik. Hadd ezt, Boris, csak jöjj, lieget tovább az ifjú. Nincs fölös időnk, jöjj, megvan már, amit kívántál. Jöjj, boldogok leszünk. A folyton növekvő lármával az ifjú félelme is nőtt. Azt hitte, hogy őt keresik. Jönnek már, még néhány perc is itt vannak, sürgette a boldogtalan, anélkül, hogy valakit jönni látott volna. Boriskám, siess, elviszlek messze, hova nem kísér bennünket senki. Lesz már házunk, mindenünk, van aranyom, ezüstöm elég, nyugodtan élhetünk. A hallgatag lány, kit sötét árnyként rémített az a gondolat, hogy aki most előtte áll, a tolvaj szerepében járt el, nem merte egyenesen megkérdezni, hogy miképp gazdagodott meg úgy egyszerre, nehogy a valóság a remény utolsó sugarát is eloszlassa. Azonban utóvégre mégiscsak tudnia kell, kinek nyújtja kezét. Annak-e, kinek egészséges, vagy romlott-e a szíve, ki becsületes munkával, vagy rablással akarja őt fönntartani. Megborzadt ez utóbbi gondolatra. Ó, miért is nem ment 3-4 nappal ezelőtt a kedves, esengő hívásra, mikor mindezektől még nem kellett tartania? Kínosabb helyzetet még az apai átok sem teremtett volna számára. Még egyszer és utoljára kérlek, folytatta az ifjú. Jössz-e, vagy nem? Akarsz-e velem élni, vagy nem? De hova akarsz ismét menni? Mondta a szegény lány reszkető hangon. Miért nem várod meg a nappalt? Talán nem fogunk szökni, ha már egyszer megvan, amit kívántam. Igen ám, csak hogy üldöznek. Nem hallod, hogy már jönnek? Siess, kérlek, nincs egy percünk sem vesztegetni valónk. Most már nem beszélhetsz le. Késő. Azért jössz-e, vagy nem? Kik jönnek? Antal, nem beszélsz félre? Magyarázd meg szavaidat, s ne kínosz sokáig kétértelmű szavaiddal. Kitől félsz? Mit vétettél? Megbántottál valakit? Nem egyedül vettem részt benne. Az Istenért miben? Ne kérdezd. Jár, úgy is megtudod. Most nincs időnk. Nem csak magam voltam ott. Nem csak én vettem részt. De miben? Kérdi Boris aggódó, szánalmas hangon. No hát, a bíbornok meggyilkolásában. Távozz, gyilkos. Távozz, gyilkos. Sikoltott föl a szerencsétlen lány, és ájultan rogyott össze. S a gyilkos távozott. A nagy lárma ijesztő mértékben nagyobbodott. Castaldo, első Ferdinánd tábornoka, nagy számú kíséretével mindent szétdúlt, csak hogy kincsszomját kielégítse. Aztán iszonyú robajjal elhagyta a várát, a várost. Innen a nagy lárma, melyet a nép rémkiáltásai még növeltek. Salamon Antal is csak hamar kint volt a város határain túl, mert kérlelhetetlen ellensége lelkiismerete üldözte. A nap már elhagyta nyugvó helyét, és méltóság teljesen emelkedett föl égi pályáján, mind magasabbra és magasabbra. Szomorú búgó szél sivít át fájdalmasan a vár ormain. A szálló felhővel ott kóvályog fönn az a holló sereg, mely nem sokára ismét ellepi az alvinci kastély rondelláit, de most olyan jól illett oda. Híven kifejezte jó Alvinc városának szomorú hangulatát, mely örömteljes napok után éj borús hajnalra virradt. A megrémült lakosság egyébről sem beszélt, mint arról a borzalmas eseményről, mely kora reggel a kastélyban lejátszódott. Aztán szóba hozták azt a szerencsétlen ifjút is, ki a gyulafehérvári országút mellett a hegy alján agyonlőtte magát. Gulácsi Irén, Fekete vőlegények, regényrészlet, 3. kötet, Katalin király, 15. rész. Egyetlen szilárd pont maradt az egész zűrzavarban, Bihar és annak szíve, Várad. Egyetlen hűséges kard, Cibak Imre, de a magyar jövendő terhét vajudó idők megteremték a szívhez a lelket is. A sajóládi apátság csöndes falai közül egy fehér barát kelt ki, hogy egy ajtónyitásnyi tiszta levegőt hozzon a messzi hangos rothadásba. Neve Fráter György. Ez a két ember megforgatta a magyar glóbuszt az egyetlen szilárd tengely körött. A barát járt kelt, pénzt fejt a kőből is, Imre meg sereget gyűjtött. Megmozgatott eget és földet, s mikor a nemesség még erre sem akart észhez térni, talpára állította a magyar parasztot. A kis bihari sereg megindult, és győzelemről győzelemre menve visszahozta magyar földre királyát, a bihari bölényt. János diadallal vonul végig a Tiszántúli Rónán, és aztán megállt. Ahelyett, hogy a győztes sereggel nyomon követte volna a vert német hadat, ahelyett, hogy magához láncolta volna mindazokat, akik a szent ügyért szemet hunyni és megbocsátani is tudtak, ahelyett, hogy a múlt tanulságaiból okulva, maga erejéből, a győzelem lángjában megnövelte volna népszerűségét, hatalmát, a gyöngék makacságával tartott ki eredeti terve mellett. Minden tanulsága a történtekből csak annyi volt, hogy még óvatosabb lett. Nem akart kockáztatni semmit. Bevette magát Lippa várába, és igyekezett befejezni titokban megkezdett tárgyalásait is a törökkel. Hiába kérdezgették, elzárkózott és hallgatott. Hiába nógatták, mosolygott a türelmetlenkedőkön rejtelmesen. Itt tespettek aztán egész télen és tavaszon, míg követének, Laszkó Jeromosnak békehoztatlan alkudozásai folytak a porta magas színe előtt. Az első lelkesedés szalmalángjának bőséges ideje maradt lelohadni. Az urak elunatkoztak, s hazaszállingáltak, a király körött pedig a legszűkebb környezetén és rokonságán kívül addig egy-két magyar úr maradt. Végre, végre levél jött Nándorfehérvárából. Most már megmozdult János Szfinx arca. Haladék nélkül lóra parancsolt a seregét, és megindult Szeged felé. A mellette ügető urak nagyot ámulhattak azon a gyors menetelésen, amit 3 évvel a mohácsi katasztrófa után mívelt. A Bodrognál Cibak Imre nem is állhatta meg kérdezés nélkül. Hová ilyen sietve, uram? Akkor valahára elárulta János a nagy titkot. Szövetségesem, Szolimán szultán elé. Szövetségese? Nos, vetett egyet János a vállán. Ha a magyar urak minduntalan cserbe hagynak, csak kell valaki, akire nyugodtan támaszkodhatunk.
Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!